A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket és keressük kezdő énekünket. A 488. dicséretünket énekeljük mind a négy versével. 488-as ének. Mind a négy versét, szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk mi is hódolni és dicsérni téged, mindazért a gondviselésért, amellyel hordozod az életünket, hogy nem unsz ránk és nem szűnsz meg segíteni akkor sem, amikor állandóan látod, hogy botladozunk, hogy teljesen más irányba megyünk, mint amit megjelöltél számunkra. Köszönjük, hogy ez az az idő és ez az a hely, ahol előtted megállva le lehet tenni mindazt, ami terhes, ami nehéz. Sok minden van ilyenkor is az ember lelkében, amikor eléd állunk, vannak nagy kérdéseink. Természetesen van miért hálát adni is. És ezen az úton annyi mindennel találkozunk, elmúlással, próbákkal, kudarcokkal. Szeretnénk, hogyha ezekből valamit tudnál formálni számunkra, amiben meg lehet kapaszkodni, ami erőt tud adni. Így kérjük most is a te igédnek azt az üzenetét, amely ma és most meg tud szólítani minket. Kérünk, hogy add a te szent lelkedet ehhez, adj nekünk alázatosságot, és így kérjük, hogy szenteld és áld meg Isten tiszteletünket. Amen. Isten ígét olvasom a Márk evangéliuma szerint, a napi ígéből, amit a bibliaolvasó vezérfonalunk megjelöl számunkra, a Márk evangéliumának a második fejezetéből a 23-tól 27-ig terjedő verseket. És történt, hogy Jézus szombaton a Gabona földeken ment át, és tanítványai útközben tépdesni kezdték a kalászokat. A farizeusok így szóltak hozzá. Nézd, miért tesznek szombaton olyat, amit nem szabad? Erre ő ezt kérdezte tőlük. Sohasem olvastátok, mit tett Dávid, amikor szükséget szenvedett? Ő is, meg azok is, akik vele voltak. Bement az Isten házába, Abjátár főpap idején, és megette a szent kenyereket, amelyeket nem szabad megenni másnak, csak a papoknak, és azoknak is adott, akik vele voltak. Majd hozzátette Jézus. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Tehát az emberfia, ura a szombatnak is. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Egy nagyon egyszerű népi bölcsességgel adja vissza a mai ember azt, amit itt ilyen szépen fogalmaz a Biblia. A szombat lett az emberért, nem az ember a szombatért. Ezt mi így vettük át, így tanultuk, és néha egy kicsit olyan nehéz szívvel, egy fájdalmasan így szoktuk megfogalmazni, nehogy már a farok csóválja a kutyát. Ezek azok a helyzetek az életünkben, amelyekben azért háborodunk föl, mert valami megfordult. Valamit szerettem volna, valamit akartam, akartam irányítani, akartam rendezni, a kezembe akartam tartani, és egy ideig azt hittem, hogy ura vagyok a dolognak, aztán megfordul, és utána azt érzem, hogy az irányít engem. Mondok egy pár példát, és ezek között lesz olyan, amit mindenki azt hiszem ismer. Például itt van ez a szép nyár a nyaralásnak a lehetőségével. Az ember azt gondolja, hogy ezt lehet irányítani. A nyaralás az arra van, hogy az pihentessen, hogy kikapcsoljon. Valami olyasmit akarunk megszervezni benne, ami engem kizökkent a mindennapokból. Lenyugszom, megnyugszom, erőt találok. Aztán jön a nyaralásnak a stressze. Az, hogy hova menjek, mit csináljak, hogy milyen is a tökéletes üdülés, mit kell összerakni mindehhez. Beleteszünk energiát, pénzt bőséggel, és egyszer csak azt érezzük, hogy ugyanolyan fáradtan érkeztünk haza. Megvolt a nagy terv, de valahol aztán mégis a nyaralás stressze lett újra rajtunk, és semmivel sem vagyunk erőrébb. Természetesen ugyanazt meg lehet fogalmazni a munkával kapcsolatban is. Mindenkinek kell legyen valamilyen értelmes időtöltése, amire az életének egy részét odaszánja. Ami végül is a hivatásunk is ebben a világban, valami olyan értelmes munkálkodás, ami előrébb viszi a dolgokat. De aztán megfordul, és bedarálja az embert, és nem szeret munkába menni, és állandóan számolja a napokat, számolja visszafele az órát a munkanapon, mikor mehetek már végre haza, és egyszer csak kiderül, hogy az tölti ki az egész életemet, fogva tart. Még az ilyen szentebb dolgok, hogy család és gyerekek. Az is indul egy ilyen szép elképzelésből, hogy az a kiteljesedése az életemnek. Milyen szép lesz, nagy családban élünk, több gyermekkel is. Majd milyen jól eltöltjük az időket, milyen jól megnevettetjük egymást. Aztán egyszer csak azt veszem észre, hogy bócot csinálok magamból. Hogy a gyermekeim előtt ott idétlenkedem azért, hogy egy kicsit elvonjam a figyelmüket, hogy megnyugodjanak már végre. Hogy egy kicsit rendet tudjak tenni közöttük. Kiderül, hogy egy ilyen háztartási munkagép lettem, aki hol mos, hol főz, hol takarít. Hát ezt akartam kihozni a családi létből, ez lett a sorsom benne. Én vagyok a taxisofőr, viszem a gyereket oda, ahova ő szeretne menni, érte megyek, hogyha túl későn végez. Egy ilyen menedzser típusú szülő a mai szülő, aki logisztikailag mindent el kell jól rendezzen. Nem nőtt egy kicsit túl rajtunk az, amit Isten családnak gondolt, vagy közösségnek. Aztán menjünk tovább. Amikor a kertben halok hősi halált, Mert kell az a palánta, az még nagyon kell, és ki is kell gyomlálni. És lehet, hogy az STK-ba töltöm a 90%-át az időnek, de azt a 10-et a palántára fogom szánni, mert annak ott kell lennie. Nem tudunk elengedni dolgokat. De ő irányít engem, mert szomjas, mert éhes, mert gaz van körülötte, és mi lesz velem? Ugyanígy van a piaccal is, mert mindig ott szoktunk vásárolni, oda muszáj visszamenni. Ott nem lehet máshol megvenni se a zöldséget, se a húst, az a hely. És aztán így ránéz az Isten az ember, és azt kérdezi, hogy na most mi van az emberért, és miért van az ember? És lehet, hogy egyetlen egy ilyen nagy kérdést feszeget, és ez sokszor előjön a Bibliában, ez a szombat kérdése, egyáltalán nem fogok belemenni most ennek a tisztázásába. Annyit szeretnék csak elmondani erről a szombat napról, amiről itt a Szentírás is ír, hogy ez miért lehetne olyan fontos. Az Isten népe kétféleképpen is indokolja, hogy ez a törvény, ez valahogy kiemelkedik a többi közül. Egy kicsit olyan hallgatólagosan is, de első minden isteni rendelés között. Visszavezetik a teremtésre is, Isten 6 napon keresztül munkálkodott, a 7. megpihent, de aztán a 10 parancsolat egy másik indoklásában úgy is szerepel, hogy ez a 7. nap az, amin megünnepeljük azt, hogy az Isten szabadságot adott nekünk. Hogy kiszabadított minket Egyiptomból, mondják az Isten népe, és igazából a szabadságnak lenne ez, az az igazi ünnepe, és ők ezt demonstrálni szeretnék a hitvallásukkal. Én Istené vagyok, senkinek nem adom magam, nem leszek senkinek és semminek a rabszolgája, és ezt az Isten napján tudom megmutatni. Nem vagyok a vásárlás rabszolgája, nem vagyok a munkának a rabszolgája, nem vagyok a másik embernek a rabszolgája, én senkié nem vagyok, csak Istené. Aztán persze ennek a történetnek, vagy ennek a parancsolatnak is meglett az elcsúszása, mert egy idő után már ezen a napon Istené sem vagyok. Csak a magamé. Azt teszem, amit akarok. Valahogy mi is eljutottunk egyébként a vasárnappal idáig, hogy van is, meg nincs is vasárnapunk. Van egy ókori író, Tacitus, aki azt mondja, hogy te az életednek a 7. részét tényleg el akarod pocsékolni. Mert ez az, hogyha minden héten egy nap az Istené lenne, és semmi másé, akkor az az életed egészének a 7. részét jelenti. Ez nem kell nagy matematikai számítás. De hát 70 évből az 10 év. És akkor az mind valamire megy, amit nem én irányítok. Ez a függetlenség napja, így fogalmaztam meg, ez a vasárnap. Ők így vallották, Jézusnak is neki mennek, hogy ezen a napon ne rendelkeztesse, ne csináljon senki semmit, ez a miénk. És innen indul ki ennek a történetnek a feszültsége is, amit egy-egy gondolattal most még idehoznék. Van egy ellenzék, aki pont ezt a szabadságát félti, és közben nem veszi észre azt, hogy egyáltalán nincs itt semmiféle szabadságuk. Őket az köti meg, amiben nagyon hinni akarnak. És az ő állandó felháborodásuk nem más lesz, mint egy életforma. Ez ma is nagyon szépen megfigyelhető, a felháborodás az ma is egy életforma. A semmi soha nem jó. Ha beszélsz, miért beszélsz? Ha hallgatsz, miért hallgatsz? Szokott nézni a házastárs az egyikre, meg a másikra. Hogyha valamit csinál valaki, miért mindig ő csinálja? Ha nem csinálja senki, miért nem csinálja senki? Hogyha valaki mond igent valamire, akkor biztos az nem. Ha nemet mond rá, akkor annak igennek kell lennie, és neki megyünk, és elkezdünk vitatkozni. Miért tesznek a tanítványaid olyan dolgot, amit nem szabad? Mit nem szabad? És mit kellene csinálni? A magam számára megint csak úgy fogalmazta meg, hogy valahol éltet bennünket ez a szinten tartott stressz. Enélkül már nem is tudnánk élni. Ez a rákfenéje a világnak, és mindenki, aki elmegy az orvoshoz, és már nem találnak jobb megoldást, és nem tudják mivel gyógyítani, akkor azt mondják neki, hogy egy kicsit nyugodtabb életet tessék élni. De ez a szinten tartott stressz, ez nekünk már életelemünk. Hogy mi mindenbe bele tudjunk kötni, mindenről legyen egy másik véleményünk, mindenre legyen egy másik megoldásunk is. És az egész életünket zavarba ejti az, amikor Jézust úgy látjuk, hogy sétál a tanítványokkal. Hát milyen luxus ez? Hogy ő szombatnapján sétál a tanítványokkal, beszélgetnek, netalán örülnek egymásnak, netalán jó a hangulatuk, és hogy-hogy nem stresszelik magukat. Már néha Istent is szeretnénk, ha egy kicsit izgatottabb lenne. Szeretnénk felizgatni az, a világ dolgaival, meg a saját dolgainkkal. Túlontúl békésen nézegeti ott a világot fölülről, és azt gondolnánk, hogy izgalomba kéne őt is hozni most már, mert itten gondok vannak. Aki ilyen típusú életet él, talán annak találták ki, vagy inkább azt mondom, hogy inkább az menjen és használja az adrenalin parkokat. Menjen és érezze magát veszélybe, ugráljon gumikötélen, vagy bármi, de ne a másik embert stresszelje, aki mellette él. Ne azt kérje mindig számon, vagy hát nem tartom túl építőnek, de nézzen horrorfilmeket, ha félni akar. Csináljon valami olyasmit, amivel magát tudja ijesztegetni. Vagy nézze meg egy argentin sorozatot, és izguljon azon, hogy összejönnek, vagy nem jönnek össze, de ne a szomszéd életébe akarjon beleszólni. Ne a gyerekének a lelki életét, vagy a párválasztását próbálja megoldani. Jézus azt mondja erre, hogy nem ez van az emberért. Azt mondtad, mondják Jézusnak, vagyis Jézus azt mondja, hogy nem az ember van a szombatért, mert az ember jóval előbb lett, hanem a szombat van az emberért. Igen, vannak azért olyan helyzetek, amelyekben számítanak a keretek. Amit Jézus építésre szánt, azt viszont mi bontásra használjuk. Mert ebben olyan jól elfér a mi lazaságunk. Ja, ha minden az emberért van, akkor azt csinálok, amit akarok. Akkor mindent úgy értelmezek, ahogy nekem jó. Ahogy úgy érzem, hogy nekem arra szükségem van. Ha a szombat lett az emberért, és minden értem van, akkor szét tudok szedni minden keretet, minden felálló rendszert, mindent meg tudok tényleg támadni és kritizálni, és én egy kicsit ilyen törvényen felülálló ember leszek. Mindenkire minden vonatkozik, de rám nem vonatkozik. Azért vannak ilyen merész dolgok, amikor ezt így látjuk a világban. Amikor bárki megállhat a mozgássérült parkolóban, mert neki olyan autója van, ő oda beállhat, mert megengedi magának. És aztán ilyenkor ezek az igazságtalanságok, ezek úgy zavarnak bennünket. De miért nem így gondolkozunk magunkról, hogy én mindig kivétel vagyok? Hogy a másiknak ez nem jött össze, a másiknak ezt nem szabad, a másik az kell alkalmazkodjon, de én kivétel vagyok. Méghozzá nagyon egyszeri kivétel, mert ez az én életemről szól. És ebben a kivételben néha olyan dolgokat megengedünk magunknak, ami viszont tényleg veszélyes ránk. Amikor Isten útmutatásokat ad és intéseket ad, akkor azokat javunkra adja. Amikor beleenged egy kapcsolatba, és azt mondja, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a másik lelkében milyen értékrend van, gondold át, hogy hogyan választasz, akkor te miért gondolod azt, hogy te kivétel vagy, és úgyis meg tudod oldani azt a helyzetet, amit mások nem tudtak megoldani. Kivétel vagyok? Tényleg rajtam nem fognak a betegségek? Én majd nem fáradok el? Én nem kerülök majd abba a helyzetbe, amiben az a másik, akit meg is ítéltem, hogy belekerült, mert hát ő gyenge. A kivétel az inkább talán a másik oldalon kellene megjelenjen. Amikor Jézus átlép szabályokat, ha már ezt így kimondjuk, tegyük mondjuk idézőjelbe, ha átlép szabályokat, nem maga miatt lépje át a szabályokat. Nem ő a kivétel, hanem ő valakivel szeretne kivételezni, olyan valakivel, akit ő szeret, olyan valakit, akinek segíteni akar, olyan valakinek, akit elakadt ebben a rendszerben, és a rendszer már nem tudja kiemelni és megmenteni, hanem valami egész más kell már neki. Az, hogy túllépjek én is dolgokon. Pedig ilyenkor hadd jöjjön a másik mondás, mi kötjük az ebet a karóhoz. Aztán utána ott a karó mellett a farkát nagyon csóválja a kutya, és szétrázza önmagát is. Az élet az több, amikor menteni készülünk valakit, mint szabályoknak az összessége, és ezt így Jézus látja. Most arra van szüksége a tanítványoknak, hogy őt hallgathassák. Arra, hogy együtt menjenek, arra, hogy együtt örüljenek. És ha kalász tépkednek szombaton, hát Istenem, ez van. Egyébként nem is az volt a gond, hogy a kalász tépkedik, hogy esetleg learatják így kézzel másnak a mezőjét. Nem tudnak olyan nagy kárt csinálni benne. De az, hogy szombaton teszik, a függetlenség napján, az már gond. És ezeknek az elakadt helyzeteknek Jézusnál itt vannak a megoldásai. És milyen jó, hogy minket nem így kér számon Isten. Be tudtad tartani? Megvan a 10 parancsolat? Igen? Végig csináltad? Akkor pipa, mehetsz. Ha nem, hát akkor nem tudok még addig szóba állni veled. Nagyon furcsa lenne az Istennel való kapcsolatunk, hogyha mindig egy ilyen patika mérlegen mérni Isten, hogy mit adtam, és akkor ezért ő cserébe mit adhat. És aztán végül kimondja Jézus, nem csak ezt az igazságot, hogy a szombat lett az emberért, és nem az ember a szombatért, hanem azt is elmondja, hogy az ember fia ura a szombatnak. Nem adja a kezébe az embernek a szombatját. Ő az ura a szombatnak is, mert hogy pontosan így is hangzik. Tehát az ember fia ura a szombatnak is, és minden másnak is. Hoz is Jézus egy példát, hogy Dávid is csinált ilyet, hogy bement, amikor üldözték a katonáival együtt, bement az Isten házába, és azokat a szent kenyereket, amik ott az asztalon, az oltár mellett ki voltak rakva, azt elvette és megette. Pedig ezt csak a papok ehették volna meg. De valami szent ügy volt, valami szent cél volt, ami felülírt mindent. És Jézus erre azt mondja, hogy hát az ember fia nem írhatja felül a saját törvényeit. Az Isten nem írhatja felül a saját törvényeit, és nem tehet kivételt ott, ahol akar. Igen, ez egy nehéz kérdés, mert akkor ez azt jelenti, hogy Isten végül is azt csinál, amit ő akar. Átlépheti a saját szabályait. Akkor lehet, hogy ez igazságtalan lesz. Akkor lehet, hogy a másikkal megteszi azt, amit velem nem tesz meg, és akkor velem mi lesz? Bevezetek egy új szót, ami nagyon rég, és mindenki jól ismeri. Az Isten kivételezését, azt mi nagyon szép szóval így nevezzük, hogy az a kegyelem. Az a kegyelem. Amikor az Isten kivételez veled. Amikor azt engedi meg, hogy ott legyek, abban a helyzetben, abban az állapotban, amit nem érdemlek meg. Ami a szabályok szerint nem jár, amit nem érdemeltem ki. Az az Istennek a kegyelme. És így lesz ura ő minden olyan élethelyzetnek, amiben kellenek az eligazító táblák, kellenek az eligazító szabályok, kell az az isteni rend, ami nélkül nem működne ez a világ, de amiben, ha megjelenik az ő kegyelme, akkor ő ott boríthat bármit. Nem önkényből, hanem szeretetből. És valahol az emberi kapcsolatainkban, életünkben ugyanezt próbálnánk, vagy próbálhatnánk meg egy kicsit leképezni. Senkit nem fogunk rendre kényszeríteni, úgy, hogy attól jobb élete legyen. De szeretni lehet annyira, hogy azután egy megváltozott életet eredményezhet. Ez a Jézusi út, ez az Isten gondolata rólunk, felőlünk. Csendesedjünk el, és imádságban hajtsuk meg a fejünket, adjunk hálát Isten üzenetéért. Örökkévaló Istenünk, annyi mindennel megpróbáljuk körülvenni magunkat, hogy azt lássuk, és azt az érzetet tudjuk kelteni, hogy tudjuk irányítani az életünket, benne a sorsunkat, benne azokat a lehetőségeket és döntéseket, amelyeket mi olyan szépen megpróbálunk előre megtervezni és kigondolni. És aztán egyszer csak azt vesszük észre, hogy a saját gondolataink is fogságba ejtenek bennünket. Állandóan azt mérjük, hogy miért nem tartunk ott, ahol már tartanunk kellene, miért nincs meg az, nem csak anyagiakban, hanem életben, boldogságban sem, amit már rég el kellett volna érjünk. És ez a feszültség nem teszi lehetővé azt, hogy a másik embert is úgy tudjuk elfogadni, ahogy mellénk kerül. Hogy ne állandóan magunkkal akarjunk kivételezni, hanem néha tudjunk kivételezni a másikért, úgy kivételezni, hogy ő aztán rá tudjon találni, vagy meg tudja találni nálad azt, amire neki van szüksége. Így köszönjük meg, hogy van egy szent rended, amit kaptunk, amit élhetünk, de köszönjük, hogy ennek ura vagy, és állandóan a javunkra át is tudod lépni. Különben nem lennének csodák, különben nem lenne emberi értelmet felülhaladó törődés vagy szeretet. Így köszönjük meg, hogy amikor olyan helyzetekben akadunk el, ahol tényleg nincs további gondolat és emberi vigasztalás, ott is mellénk tudsz állni. Így imádkozunk együtt a szomorkodókért, az emlékezőkért, azokért, akik a gyászterhét hordozzák. Így imádkozunk betegekért, engedd, hogy lássák, hogy a föld és a világ törvényén túl ott vagy te magad is. Imádkozunk gyülekezetünkért, imádkozunk ezért a nyárért. Engedd, hogy arra tudjuk használni, amire adtad. És kérünk, hogy további gondviseléseddel kísér tovább az életünket. Adj erőt a mindennapi feladatokhoz. Engedd, hogy jó célokat találjunk, hogy ne az eszköz legyen a cél, hogy ne cserélődjenek fel azok a dolgok, amiket az életünkbe belehelyeztél. Így kérünk, hogy továbbra is őrködj felettünk, vigyázd az életünket. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére, és most szeretettel hirdettem az adakozással kapcsolatban azt is, hogy Baranyában nagy károkat tett az a vihar, ami az elmúlt héten, meg az azt megelőző héten volt. Nagyon sok embernek oda lett a háza, templomok is, megsérültek, parókiák is. Közös gyűjtést rendezett, vagy hirdetett meg a Református Egyház, ebben mi is szeretnénk bekapcsolódni. A mai persejpénzt, illetve a jövő vasárnapi persejpénzt erre szeretnénk elkülöníteni, tehát Baranyába, Sejjére és a környékére szeretnénk az adományainkat eljuttatni. Köszönjük, hogyha valakinek erre nézve van adománya. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Karockai János 81 éves testvérünktől. A nagykegyelmű Isten vigasztaló kegyelmébe, szeretetébe ajánljuk azokat, akik őre emlékeznek. Szeretettel jelzem, hogy a jövő héten a hónap utolsó vasárnapja lesz, lassan zárjuk majd a júliust, ami elég rosszul hangzik. De megterítjük háladással az úrasztalát, ez viszont nagyon jól hangzik. Úrvacsoraosztással egybekötött Isten tiszteletet fogunk tartani jövő vasárnap. Szeretettel jelzem, hogy Mátraházára szeptember 18 és 22 között még jelentkezőket várunk a gyülekezeti csendes hetünkre. Ez egy szombattól szerdáig tartó időszak lesz. Bárkinek a jelentkezését örömmel vesszük, és bátorítom is a gyülekezetet, egy kicsit szakítsunk ki a 70 évből, az a 10 az jöjjön valahogy ki, hogy egy kicsit azzal is foglalkozunk, akik vagyunk, és akiknek Isten gondol bennünket. tehát szeptember 18 és 22 között az ott lét teljes összköltsége 35 ezer fő, ebből 15 ezer forintot előlegbe szeretnénk elkérni. Én tudom, hogy sokaknak a gondolatában ott van a nagy kérdőjel, hogy egyáltalán majd szeptemberben lehet-e menni. Ne tessenek most ezt a kérdőjelet eldönteni, tessenek jelentkezni, mert ha nem lehet menni, akkor úgysem lehet menni, és akkor egyrészt az előleget is visszaadom mindenkinek jó szívvel, másrészt akkor természetesen maga a szálláshely is jelezni fogja, hogy nem alkalmas az ott létünkre. Isten tiszteletünket zárjuk az áldásvétel előtt a 469. dicséretünk mind az öt versével. 469. énekünk, Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Áldás békességet.